Kávézó a világ végén, és vendégem Szebenyi Péter, zöld vagy környezetvédelmi influencer, de egyébként környezetvédelmi mérnök is, a hulladékvadász mozgalom létrehozója, Jön Alapítvány, volt elnöke, jelenleg a Klímapolitikai Intézet munkatársaként dolgozol, és hát nem mellékesen a TikTokon 150 valahány ezer követő
közel
van?
Közel 160 ezer.
Közel 160, igen, ez így jobban hangzik. Közel 160, az egy nagyon-nagyon népes tömeg, tehát, hogy azt így egy helyre összerakjuk, akkor az nagyon-nagyon sok ember, úgyhogy ezt gratulálok. De nem menjünk ennyire előre, hanem kezdjük a kezdeteknél, hogy egyáltalán neked honnan eredeztethető a környezethez való vonzódásod, hogyan kezdtél el a környezetvédelemmel foglalkozni?
Hát első alkalommal akkor talán, amire emlékszem, hogy szüleim kivittek a kertbe, és arccal előre bele fejeltem a talajba, a földbe, a kertünk földjébe.
Megütötted a fejedet?
Igen, és így elkezdtem túrni a talajt, és így valahogy egyfajta érzés kapott el, hogy ez jó csinálni már gyerekként. Édesanyám mesélte, hogy néha úgy látták, mintha előbb tudtam volna megtanulni kapálni, mint járni. Igaz, ma már nem divatos annyira a kapálás, hogyha ne piszkáljuk a földet, hogy jobb legyen ugye annak a mikroközössége, és ezáltal akár termékenyebb is legyen. De visszatér még a kezdetekhez, akkor már itt gyermekként elkezdtem azzal foglalkozni, hogy mi történik a világban. Akkor már lehetett hallani akár a jegesmedvék témaköréről is, hogy északi sarkon olvadnak a jégsapkák, meg kipusztulnak különböző állatok.
Hány éves voltál?
7-8, de már akkor is, az akkori tévékben is volt erről szó, híradásokban, akkor mi ugye egy csatorna volt, tehát már ilyen öreg vagyok ilyen szempontból, és azt akkor néztem, hallottam róla, és akkor ugye elkezdtem foglalkozni, és akkor rengeteg ilyen filmet lehetett látni, ugye külföldi rendezőktől, Attenborough-tól, ugye például, aki ugye bejárta a világot, egész élete során felvett olyan élő formákat is, amik ma már nem léteznek, és keserű szája vettem tudomásul, hogy tényleg ezek már nem léteznek, mert akár természetes úton pusztultak ki, de akár az emberi tevékenység által, és akkor így fiatal felnőttként érettség után a környezetvédelem felé vettem aktívan az irányt, méghozzá úgy, hogy környezetmérnöknek jelentkeztem, és azonban is a gépész szakirányos voltam, mert hogy a környezetvédelmet lehet szemletformálva az embereket meggyőzve arról, hogy hogyan is éld a mindennapidat, de lehet technikai oldalról is, mérnöki oldalról is vizsgálni, hogyan lehet mondjuk egy légtisztító berendezést létrehozni, hogy tényleg kiszűri azokat a káros anyagokat a levegőből, ami később nőjön a tüdőbe, vagy akár mostanában nagyon divatos, jó értelemben divatos mikroműanyag témakör,
amit jól elkezdtünk meg kivesézni már itt a beszélgetés előtt.
Igen, amit az, hogy szűrjük ki egyáltalán ugye a vízből, vagy minden más élelmiszerforrásból. Erre is vannak már technológiák, különböző kísérletek, de még az sem biztos, hogy mennyire káros az emberre. Tehát kimondottan nincs ez kifejezve, de vannak már gyanúk, hogy ez milyen hosszú távú káros hatással lehetnek azok a mikroműanyagok, amelyet elfogyasztunk.
Igen, én ezt nagyon-nagyon aggasztónak tartom, az egész műanyag problematikát, mert nem nagyon látom, hogy ezt hogyan tudnánk megoldani. Amikor mondjuk Korzikán voltunk nyaralni, és minden tényleg gyönyörű szépen, azért szeretek Korzikára járni, mert egy ilyen példaértékűen szépen tartott sziget, és egy napokig úgy mész, hogy egy eldobott cigicsikkel nem találkozol. De mégis azt látom, hogy amikor jön hozzá be a dagály a nyílt víz felől a hulladékot, akkor ott volt már ez az icike-picike, még ez nem is mikrohulladék, mert ugye még látható, mert a mikroműanyag az ugye annyira pici, hogy nem is látod, de ez még az éppen, hogy még látható ilyen kis szemcsék így úsztak a víz tetején, és akkor konstatáltam, hogy ezt már nem nagyon fogjuk tudni kiszedni ebből a vízből, tehát ez már itt marad, ezt majd a természet remélhetőleg megoldja előbb vagy utóbb, de hogy ezt mi nem fogjuk tudni megoldani valószínűleg, az elég valószínű.
Hát kevesen tudják, például a cigicsikről beszéltél előbb, hogy az óceáni hulladéknak a 20-30%-a közel cigicsik. Tehát a különböző csatornákon, amit itt, ha kimegyek az utcán, és ha dohányoznék, és ha eldobnám, csatornába dobnám, az a csatorna folyik valahova, akár egy kis patakba, és a patakból a folyóba, onnan a tengerbe és óceánba. És ott is vagyunk, hogy már mi is hozzájárultunk innen Magyarország közepéről a szemeteléshez, ami az óceánokat érinti.
Igen, a cigicsik az egy közös zavaró tényező mind a kettőnk életében. Te csináltál is még a hulladékvadásszal erre egy elég komoly kampány, de hát, hogy tényleg az van, hogy valahogy az emberek fejébe nem tudatosul, hogy a cigicsik a szemét. Tehát, hogy így úgy dobják ki a kocsiból, vagy bárhol arról, ahol mennek, minthogyha nem tudom, a cigi-cik manó az majd jönne és majd összegyűjtené, vagy ez nem tudom, majd felszívódna, és hát közben meg gigantikus mennyiségű hulladékot termelünk, rengeteg benne a mérgező anyag, ugye az alapvetően műanyag, tehát hogy erre egyébként így az embereket nem sikerült még mindig felvilágosítani, hogy legalább, ha már van, akkor legalább a szemetesbe tegyék.
Hát itt is ez a kampány, amire utaltál, ugye ez a, nem a kimondottan a hulladékvadász, hanem a maga abból létrejött jön alapítvány kampánya volt, a cigicsikmentes február, és később egy következő évben, egy októberi hónapban volt ez megrendezve. Ugye ez arról szólt, hogy a dohányosok figyelmét felkeltsük arra, hogy a cigicsikben mennyi káros anyag van, és amúgy ez büntetendő cselekmény is, tehát szemetelés, 50 és 150 ezer forint a jogszabály szerinti legfrissebb információim szerint a büntetési tétele.
Hallottál már olyanról, akit megbüntettek?
Hallottam, igen. Volt a Vujic Futkóval egy közös fórumunk is, még Oroszlányban. Ő szervezett oda egy nagyszabású cigicsikgyűjtő akciót. Az én, ugye ez a mi általunk annak idén abban a szervezetben, amit a Jónapitának hívnak, szervezett edukációs kampány után ő is akart egy ilyet Oroszlányban szervezni, és ott diákokkal több százan szedték a cigicsikeket. Állítása szerint Oroszlán az egyik legszemetesebb cigicsikben, eldobott cigicsikekben, és ott a helyi közterületesek mondták ezen a fórumon, hogy igen, volt, hogy több alkalomban több embert is így nyakon tudtak csípni eme csintevése közben, amikor éppen elpöszköli az a cigicsikket, jó sok sét használva, igen. Így a kifejezés.
Én semmiképpen sem a csintevés kategóriába sorolnám ezt a dolgot. Én motorozom rendszeresen a városba, és nagyon sokszor látom, hogy ugye lehúzza az ablakot, kidobja, és akkor, ha éppen tudok, akkor megállok, sokszor föl szoktam venni, és szoktam, hogy elejtettél valamit, meg egyébként nem tudom, tudod, hogy ez nem egy nagy hamutál, amiben élünk, és általában a legtöbb ember totál elmebetegnek néz, tehát hogy ez...
Így van, és sokan azt hiszik, hogy ez lebomlik. Látszólag le is bomolhat a cigicsik, de mivel a hagyományos alapú, marboló típusú hagyományos cigicsikkek, vagy dohányipari termékek, ugye a cigicsik maradék, az 98%-ban műanyagot tartalmaz, a műanyagszerű anyagot tartalmaz, ami nem lebomlik kimondottan, hanem felaprózódik, ami lehet, hogy első körben nem minket szennyez, de a különböző mikroélőnyeket igen, akiket megeszik annál nagyobb élőlények, és valamilyen szinten eljut majd így hozzánk idővel.
Hát említettük már a mikroműanyagot, tehát ez mind visszajut, tehát hogy ez nincs olyan, hogy valami nem érint minket, mert egy nagy rendszerben élünk, és minden körbe-körbe megy, és ezek a mikroműanyagok igen, belekerülnek a vízbe, az ételeinkbe, a gyümölcseinkbe, és most már tényleg igen, a méhlepényben, meg az agyban is találtak már mikroműanyagot, meg a Marianárok legalján is, tehát hogy itt tényleg mindenhol ott van.
Itt nagyon fontos dologra tapítottál rá, hogy nem csak az, hogy hol van már hulladék, emberi által létrehozott hulladék, vagy szemét, hanem az egészségügyi kockázatokra is. És alapvetően én egy hipohonder ember vagyok, és a környezetvédelmet én igazából elsősorban ezzel kapcsolatban is kezdtem el vizsgálni, vagy érezni magamévá. Tehát sokan úgy gondolják, hogy egy környezetvédő az olyan, hogy jaj, veszélykeve, aggódva kikötözi magát egy fához, hogy nehogy kivegek azt a fát. Van ilyen is, persze. Meg vannak ugye a nagyon aggódók, a pánikolók, a klímahisztériát képviselők, de én alapvetően józan gondolkodású embernek vallom magamat, aki inkább átgondolja a cselekedeteit, és úgy cselekszik, vagy úgy próbálja felhívni az emberek figyelmét, akár ennek az érdekében is, hogy a környezetvédelem, mert néhet úgy is nézni, hogy egyfajta egészségvédelem is. Mert hogyha egy egészséges környezetben élünk, akkor véletlenül nagyobb esélyünk van arra, hogy egészségesebbek is legyünk, mint korábban voltunk.
Én is ezt szoktam mondani, hogy mikor mondjuk így az én környezetvédelmi beállítottságomról kérdeznek, és úgy állítják, hogy hát milyen jó fej vagy, hogy te ezzel foglalkozol. Mondom, ez nem jó fejség, ez szintiszta, puszta önvédelem igazából, hát ennél önösebb érdek, mint hogy az ember azt mondja, hogy vigyázzunk már arra a nagy hajóra, amiben utazunk, tehát hogy ha valaki mondjuk nem tudom, egy hajón utazna, és azt látna, hogy valaki egy fúróval fúrja ki a hajónak az oldalát, és rászólna, hogy figyelj, ne fúrnál ki a hajó oldalát, akkor az nem az, hogy de jó fej, hanem egyszerűen hát azért, mert nem akarja, hogy elsüllyedjen a hajó, tehát ez mindnyájunk érdeke, tehát ezt kellene valahogy átállítani, hogy ez nem egy ilyen ökohiszti, hanem egy arról van szó, hogy így mi jelenünk és jövünk, meg a gyerekeink jövője forog kockán. Szóval, hogy igen, hát a fejekben azért nagyon-nagyon sok mindent kell eloszlatni, és te ebben utazol. Ez mikor pattant ki a te fejedből, hogy oké, akkor én környezetvédelmi influencer leszek?
Ez nagyon jó kérdés, vártam is egy kicsit. Ugye volt szó erről a hulladékvadászról, illetve volt szó erről a jónapítványról is. Az utóbbinál maga az alapítvány akkori elnöke voltam, alapító elnöke, és sokféle dolgot tapasztaltam, hogy az emberek mivel tudnak azonosulni, miket szeretnek követni, az, hogy az üzenetet el tudjuk adni, át tudjam adni, minél több embert el kell érni. És ugye próbálkozik az ember a közösségi médiával, milyen posztot csináljon, ugye kezdetén kicsit béna, próbálja leutánozni a feltörekvőket, vagy illetve már a mainstreamben lévőket, hogy hát attól jobb lesz a poszt elérése, és több embert úgy ezáltal jó irányba irányítani, vagy állítani. És ekkor tapasztaltam meg azt, hogy az emberek jobban tudnak azonosulni személyekkel, mint weboldalak, akár egy hulladékvadász.hu, vagy egy szervezette, mint egy olyan alapítvány, vagy bármi más, akár legyen Greenpeace-ről szó, vagy Hullamuszról, vagy bármelyikről, akiket így zöld témában, vagy Magyarországon érintettek. Vagy akár egy klímapolitikai intézettel is. Tehát maga a személyek, ez az influencerkedés, a hatásgyakorlás sokkal jobban működik, ha ilyen úgynevezett beszélő arc mondja nekik a tutit. És ezt 2019-et írtunk ekkor én még szervezeti elnök is voltam, és akkor mellette elkezdtem ezt az influenceri, nevezzük brandemet építeni, és ez így mint előadó, mint tartalomkészítő, és a többi. És úgy lettem észre, hogy sokkal jobban tudnak az én személyemben keresztül azonosulni és átvenni dolgokat a mindennapi gyakorlatba, mint egy szervezeti hálón keresztül. És ugye azt látni kell, hogy akár beszéltünk erről a TikTokról is, hogy nekem van közel 160 ezer követőm, ez teljesen organikusan értem el ott is, illetve több más platformon is a tartalmaimmal a X létszámú követőszámomat, de ugye ez nem egy for profitos kimondottan vállalkozás, ahol van egy termékem, legyen az akár egy levegőtisztító berendezés, vagy egy kerti eszköz, amit én érdekemben van minél több esetben promotálni, vagy kiemelni akármilyen közösségi platformon, több embert érjen el. De viszont, hogyha úgy van megérintve, úgy van összeállítva az a tartalom, hogy megérinti hogy az első megtekintőket, akkor az akár tovább is ajánlja, illetve az organikusság is megnövekedhet, mert azt érzékeli az algoritmus, hogy ez érdekes tartalom a követők számára, vagy más emberek számára, emiatt nagyon sok embert el lehet érni, de ezt nagyon át kell gondolni, tehát rengeteg munka van benne, ugye te is már tartalomkészítéssel is foglalkozol, nagyon régóta, akár ugye filmes mutatból, tévés mutatból eredendően, de akár ugye az influenceri tartalomkészítői munkatból is tudják itt a hallgató, hogy ebben rengeteg munka van, akár egy egyszerű videó elkészítésében is, hogyha kicsit úgymond egy idő után elkezd el maximalistábbá válni, mint korábban egy jó videókat akarsz csinálni, egyre több szökkel, akkor egy olyan vágott videóhoz, egyre több jelenetet kell beletenni, egyre több edukatív tartalmat is, aminek utána is kell nézni, mert az ember néha mond hülyeséget, és akkor az akkor
jönnek. És akkor aztán igen, tehát hogy az, hogy ha valaki igen hülyeséget mond, akkor aztán lehet, kapja az ívet, pedig hát igen, csak az nem téved, aki nem dolgozik. Én egyébként nagyon csodálom azt a mennyiségű munkát, amit te beleteszel egy-egy videóba, tehát tudom, hogy egy ilyet ezt kitalálni, mindent leforgatni, összerakni, tehát hogy ugye te tényleg rövid tartalmakat csinálsz elsősorban, de hogy azokban annyi meló van, hogy az bőven-bőven több, mint akár egy hosszú videónál, úgyhogy le a kalappal.
Köszönöm szépen, de amíg a bemutatásomnál aztán kimaradt az, hogy ilyen zöld marketing szakember is vagyok, ez alatt mit értek? Az általam annak idején felépített zöld szervezet, illetve most az influenceri tevékenységem is, úgymond önszorgalomból tanultam meg ezeket a skilleket, ha lehet így trendin fogalmazni, képességeket, és ezeket úgymond tudom átadni más ugye, cégeknek is, más csoportoknak is, de alapvetően ebben az a lényeg, hogy van egy online tartalmi része, meg van egy cég zöldítéses része is ennek az egésznek, és az azt kell látni, hogy rengeteg cég nyitott lenne arra, hogy cég is, nem csak az emberek, hanem cég is, hogy kicsit fenntarthatóbb legyenek. És ezért ugye őket is edukálni kell, meg kell adni nekik azokat a lehetőségeket, platformokat, ahol akár tudnak kérdezni. És így, mint szakemberként, ugye rengeteg infót tudok így szoktam átadni ilyen cégeknek, de ami lényeges ebből, hogy így az ember, ha valaki tartalomkészítéssel kezd foglalkozni, akkor idővel lehet, hogy ha tudja monetizálni ezt a tudását, akkor abból meg is tud élni. Tehát több lehetőség van a tartalomkészítésben is, és ezt lehet úgy is csinálni, szerintem, hogy úgy készítesz tartalmat, hogy azzal adsz a világnak is, és ugye akármi másnak is ezáltal mellette.